Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Köszöntelek titeket az apostol szavaival, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük a 390. számú dicséretünk első két versét. A 390. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Erős vár a mi Istenünk. Így a helyünkön maradva forduljunk Istenünkhöz és imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy bár sokszor elfordulunk tőled, de mégis visszatérhetünk hozzád újból és újra. Hálát adunk neked, Urunk, a hitvalló őseinkért, a hitvalló hősökért, akik azon fáradoztak és azon dolgoztak, hogy visszatérhessen a te néped, te hozzád 500 évvel ezelőtt. És így kérünk ma téged azért, hogy mi is megérkezhessünk hozzád, mi is visszatérhessünk te hozzád. Hálát adunk, Urunk, azokért, akik mertek szembenézni, akik mertek szembe menni az árral, sokszor az életüket is kockáztatva, de mégis te hozzád ragaszkodva. Hálát adunk neked azért, hogy kiválasztottad őket, és alkalmassá tetted őket arra a szolgálatra, amit rájuk bíztál. Szeretnénk mi is, Urunk, ilyen bátrak lenni, és úgy közeledni hozzád, hogy igazán mi is meg akarjunk téged ismerni, és ne a mi elvárásainknak megfelelően keresünk téged. Úgy szeretnénk most te rád figyelni, meghallani azt az üzenetet, amit nekünk szántál. Így kérünk, Istenünk, hogy formálj át bennünket, formáld a mi szívünket, a mi életünket. Szentlélek, Úristen, áldj meg minket, légy most velünk. Krisztusért kérünk, hallgasd meg imánkat. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 171. számú dicséretünket énekeljük. A 171. számú dicséretünk így kezdődik: Megáll az Istennek igéje. Hallgassátok meg, testvéreim, miképpen szól hozzánk Istenünk igéje Máté evangéliumából, a 10. fejezetből, a 29-től a 31. versig tartó ige szakaszból. Így szól hozzánk Máté evangéliumában a mi Urunk Jézus Krisztus. Nem úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért, de egy sem esik le közülük a földre. Atyátok tudta nélkül? Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Amen. Kedves testvéreim, ez a rövid igeszakasz egy olyan kérdésre válaszol, ami nem csak ma lehet kérdés a számunkra, hanem kérdés volt ez 2000 évvel ezelőtt, amikor Jézus elmondta a tanítványainak, és kérdés volt ez 1500 évvel ezelőtt is, amikor a reformáció elkezdődött. Számítok-e valakinek? Törődik-e velem valaki? Fontos vagyok-e valaki számára? Különösen fontos ez a kérdés ma, amikor olyan sokan lesznek depressziósok, mikor olyan sokan fordulnak segédeszközökhöz, csak azért, hogy bebizonyítsák, hogy ők igenis fontosak valakinek. És nagyon sokan, akik azt érzik, hogy ők nem számítanak senkinek, segédeszközökhöz nyúlnak, és az életüket szinte teljesen elrontják. De nagy kérdés volt ez 2000 évvel ezelőtt, amikor Jézus kiküldte a 12 tanítványát. Ez a szakasz akkor hangzik el, amikor Jézus számba veszi a tanítványokat, majd feladatot ad nekik, hogy menjenek el, gyógyítsanak betegeket, tanítsanak, üzzenek ördögöket. És azt gondolhatnánk, hogy hát így hogy is lehetne ez nagy kérdés, hiszen tudjuk a 12 tanítványnak a nevét. Megnevezi őket Máté. Egytől egyik számon vannak tartva. És talán ez ma már így nekünk nem is olyan nagy kérdés, de akkor, amikor ők éltek, igenis nagy kérdés volt az, hogy ők számítanak-e valakinek is. Hiszen ha megnézzük a tanítványokat, akkor nem szuperhívőket találunk bennük. Nem olyan embereket választott ki Jézus, akik kiskoruktól kezdve a zsinagógákba vagy a templomba nőttek fel, hanem egyszerű embereket, halászokat, akik igencsak a társadalom peremén voltak, és vámszedőket, akiket nagyon sokan utáltak, mert a saját testvéreiket, a saját népüket lopták meg. Ugyan ők kinek számíthatnának igazán? De fontos kérdés volt ez a 16. században is, a reformáció idején. Számítok-e Istennek? elég jó vagyok-e Istennek? Számon tud-e tartani Isten? Luther Mártonról tudhatjuk, hogy nagyon sokszor az adott neki biztonságot, az adott neki bátorítást, ez az egyszerű mondat, hogy meg vagyok keresztelve. Amit akár úgy is mondhatnánk, hogy Krisztushoz tartozok, Isten engem számon tart. Kedves testvéreim, nem tudom, hogy mi szoktunk-e így gondolni arra, hogy meg vagyunk keresztelve. Hogy ez milyen jó, hiszen annak a pecsétje, annak a bizonyítéka, hogy Isten számon tart minket. Tudunk-e erre így nézni? Tudunk-e erre ezzel a reménységgel gondolni? És hogy mennyire számon tart minket Isten? Mindig csodáltam azokat a juhászokat, akik akár egy 100 juhból álló nyájból is tudták, hogy melyik juh, melyik. Meg tudták őket különböztetni. Tudták azt, hogy milyen az ő kis juh személyiségük, melyiknek mi a szokása, pedig az csak 100. De Jézus azt mondja, hogy hát annyira számon tart minket Isten, hogy még egy hajszál sem eshet le a fejünkről. Egy embernek átlagosan 100-150 ezer hajszála van. Ez kicsit több, mint a 100 jó. Isten ennyire számon tart minket. De azt sem tudom, hogy van esetleg közöttünk olyan valaki, aki megpróbálta ezeket a lehulló hajszálakat egyszer számon tartani. Szerintem lehetetlen, hiszen sokszor észre sem vesszük. De Isten, aki számon tart minket, ő tudja ezeket, még a legapróbb dolgokat is. A mai ige szakaszunk nagy üzenete az az, hogy Isten mindannyiunkat számon tart, egyen-egyenként, külön-külön. És azért, mert számon tart, értékesek vagyunk neki. Számon tart és gondot visel ránk, számot tart minket, és ez bátorságot kell adjon nekünk. Először is számon tart, mert értékesek vagyunk. Nem csak az nagy kérdés, hogy számítok-e valakinek, foglalkozik velem egyáltalán valaki, úgy tényleg igazán, hanem az is, hogy mennyit érek. Igazán értékes ember vagyok-e? Annyi és annyi könyv jelenik meg mostanában, amik ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, és próbálja rávezetni az olvasóját, hogy higgye már el végre magáról, hogy értékes. Olyan sokan foglalkoznak ilyen témákkal. És hogyha megnézzük az embereket, akkor nagyon sokakan azt látjuk, hogy pont azért, mert értéktelennek gondolják magukat, sokszor céltalanul mennek előre az életükbe, és csak kajlódnak egyik útról a másikra is, nem igazán tudják, hogy merre menjenek. De mi is érezhetjük magunkat értéktelennek. Gondoljunk csak bele, hogy egy-egy negatív visszajelzés, egy-egy szidás, egy-egy jogtalan negatív kritika mennyire elveheti a kedvünket bármitől, és afelé vihet minket, hogy értéktelenek vagyunk, hogy nem vagyunk elég értékesek. És ilyenkor mit szoktunk legtöbbször csinálni? Vagy elkezdünk siránkozni, vagy elkezdünk dolgozni azért, hogy igenis bebizonyítsuk a másiknak, hogy értékesek vagyunk. Csak az a baj, amikor sokkal többet teszünk meg annál, mint amit megtehetnénk, és azért, hogy értékesek lehessünk, olyan dolgokat is elkezdünk megtenni, amikről tudjuk, hogy nem jó, és rossz útra lépünk rá. Mennyit érek? Lehetett ez egy nagy kérdés a tanítványoknak is, akiket nagyon sokan lenéztek. Mennyit érek? Lehetett ez egy nagy kérdés a reformációban is, amikor sokan búcsúcédulákat vettek csak azért, hogy saját magukat és a szeretüket a mennybe tudhassák. Fizettek azért, hogy Istenhez kerülhessenek. És sokszor talán az a kérdés is felmerülhetett bennük, amikor egy-egy búcsúcédula árushoz indultak, hogy mennyit tudok fizetni a saját életemért? Mennyit tudok rá szánni? Mennyit érek én igazából? És Felmerülhet ez a kérdés bennünk is, hogy mennyit érek? Mennyit érek az Isten szemébe? Mennyit érek annak az Istennek a szemébe, akitől olyan sokszor elszakadok, akinek nem tudom cselekedni az akaratát, akit olyan sokszor megbántok? Tudok-e egyáltalán olyan értékes lenni, hogy ő foglalkozzon velem? És Jézus megadja rá a választ, azt mondja, hogy értékesebbek vagytok, mint a verebek. És most mondhatnánk, hogy jó, hát ezzel nem tanultunk semmi újat, nyilván egy ember értékesebb, mint egy veréb. De hogyha úgy nézzük, hogy Istennek még a veréb is fontos, ez a kicsi és értéktelen állat, akkor én, az ember mennyivel értékesebb vagyok? Mennyivel inkább figyel rám? És ez nagy biztatást adhat nekünk, hogy minden bukásunk ellenére, minden gyengeségünk ellenére Isten mégis értékesnek tart minket. És a mi igazi értékességünket ő maga adja nekünk vissza. Mert nem arra néz, hogy hányszor hibáztunk, nem arra néz, hogy hányszor térünk le az útjáról, hanem hogyha elé állunk, akkor tud arra nézni, hogy ő a saját fiának az életét adta értünk. És itt talán az a kérdés, hogy mennyit érek, hogy olyan választ tudunk ráadni, ami egészen meglepő. Az Isten fiának az életét is megérem Isten szemében. Az elmúlt héten több bibliaórán is egymástól függetlenül beszélgettünk a tékozló fiú történetéről. Arról, hogy vajon hányszor térhet haza a tékozló fiú, hogy vajon otthon az atya mindig ugyanolyan szeretettel fogadja-e, van-e különbség közte? Hát elég nagy bajban lennénk, hogyha a tékozló fiú nem térhetne többször haza, hanem csak egy esélye lenne. És elég nagy bajban lennénk akkor is, hogyha minél többször térünk haza, az atya annál kisebb szeretettel fogad minket. Annyira értékesek vagyunk a számára, hogy ez a szeretet nem csorbul benne, nem lesz kisebb tőle. De ez egy olyan ajándék, amivel nem szabad visszaélnünk. Ha valakinek értékesek vagyunk, ott megjelenik a szeretet. Gondoljunk csak bele, hogy egy férj számára mennyire értékes a felesége, egy szülő számára mennyire értékes a gyermeke, vagy fordítva, vagy a barátaink mennyire értékesek nekünk. És hogyha ezeket a kapcsolatokat mind-mind megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy megjelenik benne a szeretet. Csak úgy, ahogy a mi és Isten kapcsolatában is megjelenik ez. Az, hogy értékesek vagyunk Isten számára, ez felelősséget von maga után. Egy kettős felelősséget. Először az, hogy tudjam úgy nézni a saját életemet, hogy ez egy olyan élet, ami Isten számára fontos. Olyan sokszor halljuk azt, hogy hát az én életemben ne szóljon bele senki. Hadd rontsam el úgy, ahogy én akarom. Hadd pusztítsam el, majd én megoldom. De ha az én életem egy értékes élet Isten számára, akkor nem mondhatom azt, hogy ne szóljon bele senki. Mert van valaki, akinek igenis bele kell szólnia. Ez pedig az Úristen, akinek vezetnie kell, akinek, hogyha rossz helyen járok, akkor vissza kell terelnie. És ő az, aki bele is szeretne szólni az életünkbe. Aki olyan utat szeretne mutatni, ami az ő útja. Szóval, hogy értékesek vagyunk, felelősség a másik iránt is. Tudom-e úgy nézni a másikat? Tudok-e úgy nézni a mellettem ülőre, mint aki értékes Isten számára? Vagy ezzel nem foglalkozva, inkább csak átvágtatok rajta. Hányszor előfordul az is, hogy csak azért, mert valakit gyengébbnek, értéktelenebbnek nézünk, Nem foglalkozunk vele. Nem akarunk vele lenni. Hanem egyszerűen csak kikerüljük. Ő az én számomra nem értékes. De az Isten számára igen. Az, hogy Isten számon tart, ez azért van, mert gondot is visel ránk. A gondviselő szó talán manapság már kicsit a köznyelvből kikopott. Nekem még nem krétem volt, meg enaplom, hanem papíralapú ellenőrzőm, és annak az elejében volt az adatoknál, hogy gondviselő neve. Ki a gondviselő? A gondviselő az, aki enni ad a gyermekének. A gondviselő az, aki éjszaka, ha lefekszik aludni, betakarja. A gondviselő az, aki neveli, aki mellette áll, aki ott van a boldog pillanatokban. De a gondviselő az is, akinek telefonálnak az iskolából, hogyha valami történik a gyerekkel. A gondviselő az, aki megszidja a gyermeket, hogyha valami rosszat tett. De a gondviselő az is, aki, hogyha sír a gyerek, odaáll mellé és megvigasztalja. A mi gondviselünk, ez az Úristen. Ő gondot visel ránk, és ennek a gondviselésnek az alapja, ez az Isten és az ember közötti közvetlen kapcsolat. Ez volt az, amit hirdetniük kellett a tanítványoknak, amikor Jézus elküldte őket. Menjetek el, vigyétek hírül azt, hogy Isten országa közel van. Hogy nem kell áldozatot bemutatni, hogy nem kell a templomhoz menni, hogy nem kell annyi mindent megtenni Istennek, hanem egyenesen lehet hozzá menni. El lehet neki mondani a fájdalmainkat, meg lehet neki vallani a bűneinket, és hálát lehet adni az örömeinkért is. És erre mutatnak rá a reformátorok is. Nincs szükségünk szentekre, szentek közben járására, hanem mehetünk az Úr Jézus Krisztushoz, mert ő ezt az utat már szabaddá tette a számunkra. Isten az, aki értékesnek tart minket, és gondot is visel ránk. Ugyanakkor ez a gondviselés nem jelenti azt, hogy akkor innentől kezdve minden szép lesz és könnyű. Ha megnézzük a 10. fejezetet, ahol a teljes kiküldésnek a szövege látszik, az Jézus elmondja azt, hogy farkasok közé küldelek titeket. Átadnak majd titeket a törvényszéknek. Meg fognak titeket korbácsolni. Nem úgy küldi ki a tanítványokat, hogy menjetek, hirdessétek az evangéliumot, a farizeusok, az összes zsidó meg fog térni, nagyon sikeresek lesztek, minden könnyű és egyszerű lesz. Hanem elmondja azt, hogy mennyi veszéllyel kell majd szembenézniük, de azt is, hogy ő ott lesz velük. A veszélyes pillanatokban is. A reformáció idejét szeretjük sokszor elidealizálni, hogy ott ülnek a várakban, szól a reneszánsz zene, táncolnak, boldogok az emberek. De a reformáció nem ilyen volt. Nem mindig csak boldogok voltak, és nem mindig csak a zene szólt, hanem nagyon sokszor kemény harcokkal járt, kemény csatákkal, legyen az tudományos, legyen az hitbeli, vagy akár fizikai csata is. Nagyon sok küzdelem volt, és ezekben a harcokban nagyon sokszor veszély is fenyegette a reformátorokat. Ők pedig mégis mentek, és hirdették Isten igéjét, mert hittek abban, hogy az az Isten, aki szereti őket, gondot visel rájuk, és semmi nem történhet velük úgy, hogy azt Isten ne tudná, és ne tartaná a kezébe. Azt a szeretetet szerették volna továbbadni, amit felismertek Istenből. És Isten ott van a küzdelmekben, a nehézségekben velünk is. Legyen az bármilyen mély és fájdalmas pont. Legyen az egy krízis a házasságban, legyen az egy súlyos betegség, legyen az egy kemény vizsga, Isten ott lesz mellettünk. És segítséggel fog hozzánk fordulni. Persze Ez nem mindig jelenti azt, hogy hip-hop megoldódnak a dolgok. Végezetül Isten számon tart minket, és ez bátorságot ad nekünk. Bátorságot ad arra, hogy kezdjünk valamit Istennel. Luther Mártonnak az egyik nagy kérdése az volt, hogy hol találok egy kegyelmes Istent? Hogyha ezt a kérdést fel szeretnénk tenni a 21. században, akkor valószínűleg a mi kérdésünk így hangzana, hogy mit kezdjek egy kegyelmes Istennel? Mire jó? Mit csináljak vele? Annyira szeretjük a saját kezünkben tartani a dolgokat. Majd én elintézem. Majd én tudom azt, hogy hogy tudok előrelépni. Majd én tudom azt, hogy mi fog nekem biztonságot jelenteni. Majd én elő tudom teremteni azt, ami szükséges az életemhez. Nehogy már más vegye át az irányítást. És bátorságot ad ebben Isten arra is, hogy elhagyjuk a mi sokszor komfort kereszténységünket. Amikor csak bejövünk a templom ajtaján, itt vagyunk, együtt vagyunk, végighallgatjuk a lelkészt, kimegyünk, talán még azt is elmondjuk neki, hogy hát ez egy nagyon szép prédikáció volt, egyébként jól esik, és hazamegyünk, és nem történik semmi. Nem marad meg az üzenet. És Isten bátorságot ad ahhoz, hogy ebből a nem történik semmiből, nincs hatása az életemnek, ebből kilépjünk. Mert Isten azt szeretné, hogy bele tudjon nyúlni az életünkbe, hogy képes legyen megújítani, hogy képes legyen megváltoztatni minket, hogy ő taníthasson bennünket, és mi odafigyeljünk rá. Olyan sokszor szeretjük megspórolni ezt. Vágyunk arra, hogy változhassunk, vágyunk arra, hogy tanulhassunk, vágyunk arra, hogy jobb emberek legyünk, de ahhoz, hogy akarjuk, hát az úgy már nem az igazi. Annyira szeretünk úgy elérni sikereket, feladatokat, hogy minél kisebb erőfeszítést tegyek bele, minél rövidebb ideig tartson, de a végén ugyanolyan tökéletes legyen. Ahhoz viszont, hogy Isten változtatni tudjon bennünket, hogy ő formálni tudjon minket és építeni, ahhoz az kell, hogy akarjuk ezt, hogy tegyünk érte, és ő is hozzá fogja tenni a sajátját. Gondoljunk bele, soha nem lesz olimpiai bajnok kajakos abból a kisrácból, aki csak áll a parton, és nem száll be a kajakba, és nem kezd el edzeni. Nem fog neki menni. És Isten ehhez ad bátorságot, hogy annak ellenére, hogy változtatni akar, annak ellenére, hogy talán nem lesz egyszerű, talán nem lesz fájdalommentes, mi mégis akarjuk azt, hogy ő változtasson bennünket. És Isten bátorságot ad ahhoz is, hogy megvalljuk a hitünket, hogy másokat is közelebb vigyünk Krisztushoz. Ha megnézzük a reformációt, azt látjuk, hogy a reformátor eleink sokszor felszabadultan, szinte félelem nélkül mentek és hirdették azt, amit Isten világossá tett a számukra. Bátrak voltak, mert bátorságot adott nekik az, hogy Isten számon tartja őket. Bármi is jöjjön velünk szembe. És olyan érdekes, ahogy halad előre a világ. Talán egyre több bátorságra lesz nekünk is szükségünk ahhoz, hogy meg tudjuk vallani a hitünket. Hiszen ma már az is botránkozásra ad okot, hogy valaki egy keresztes nyakláncban ad interjút. Isten számon tart bennünket. Van, akinek értékesek vagyunk. Van, aki még a hajszálaink számát is tudja. Ez a gondolat az, ami arra mutat rá, hogy értékesek vagyunk. Ez a gondolat az, ami Emlékeztet minket arra, hogy Isten gondot visel ránk, és ez adjon nekünk biztatást és bátorságot is. Ezért imádkozzunk most. Amen. Helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk, jól esik a szívünknek, amikor azt halljuk, hogy Te számon tartasz minket, hogy úgy ismersz minket, ahogyan senki más, és ez sokszor jelent számunkra vigasztalást, boldogságot, de máskor meg is rémiszt, hiszen nem csak akkor látsz minket, amikre mi büszkék lehetünk, hanem Te látod a gyengeségeinket is, a bukásainkat is, azokat a pillanatokat is, amikre egyáltalán nem vagyunk büszkék. Olyan felfoghatatlan, hogy Te ennek ellenére látod bennünk az értéket is. Olyan felfoghatatlan az a szeretet, amivel felénk fordulsz, amivel igazán értékesek lehetünk. Kérünk Téged, hogy adj bátorságot nekünk arra, hogy tudjunk változni. Tudjunk olyanok lenni, amilyennek Te szeretnél minket látni. Kérünk Téged, adj bátorságot elhagyni a rossz szokásainkat, és a helyette inkább Te hozzád ragaszkodni. Így kérünk Téged, hogy adj bátorságot, hogy megvallhassuk a mi hitünket mások előtt, hogy ne csak csendben arrébb bánjunk, hogyha valaki a keresztényeket szídja, hanem tudjunk bátran elmondani, hogy mi Te hozzád tartozunk. Így kérünk, Urunk, hogy légy mindazokkal, akik betegségeket hordoznak, akik fájdalmakban szenvednek, légy velük is, Te enyhítsd az ő fájdalmukat, és légy mindazokkal is, akik betegeket ápolnak, adj nekik szeretetet, türelmet és erőt. Fohászkodunk, Urunk, azokért, akik próbákban vannak, akik nehézségekkel néznek szemben. Te adj nekik bölcsességet, Te adj nekik kiutat és kapaszkodót. Kérünk Istenünk, hogy Te adj békességet a mi világunkba. Látod azt, hogy milyen sokszor ember harcol az ember ellen. Az, hogy a békesség az ne csak szlogán lehessen, hanem valóság. És így kérünk, hogy légy mindazokkal, akiket a Te neved miatt üldöznek. Légy kérünk a mi gyülekezetünkkel, és kísérj bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek az adakozás lehetőségét. Holnap délelőtt 10 órától Isten tiszteletet tartunk, melyre várunk mindenkit szeretettel. Záró éneket hirdetem, ami a 390. dicséretünk lesz. A 390. dicséretünk maradék két versszaka, a harmadik és negyedik vers. A harmadik vers így kezdődik. E világ minden ördöge, ha elnyelni akarna, minket meg nem rémítene, mi rajtunk nincs hatalma. Fennállva fogadjuk Istenünk áldását. Isten, ami oltalmunk és erőségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Amen.